Következő műsorunk Rádió Egyetem.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Pál Csaba előadását közvetítjük az ELTE TTK-ról. Bevezetés a biológiába. Molekuláris genetika. A 2004 őszi fél évében elhangzott előadás felvétele.
Tisztelettel köszöntlek benneteket, akkor vágjunk bele a mai kis szeánszunkba. Most a mai óra az döntően biokémiával és molekuláris genetikával fog foglalkozni. Nem szándékunk az, hogy különösebben a részletekbe belemenjünk, hiszen tulajdonképpen lesz egy egyéves tárgy, külön biokémia, molekuláris biológia, amiben majd szigorlatozni is kell, majd pedig utána lesz molekuláris és evolúció genetika külön. Tehát ez az óra nem azt szándékozik, nem az a szándéka, hogy mindent összefoglaljon erről a tudományágról, hanem nyilvánvalóan csak a legfontosabb elemeket és a koncepcionális kérdéseket szeretnénk itt most megvitatni. Az egyik kulcskérdés, amikor molekuláris biológiával foglalkozunk, az, hogy milyen lehetséges transferek, illetve információ átadási mechanizmusok lehetségesek a sejtben. Amit itt láttok, egy nagyon egyszerű sematikus ábra, amelyben a DNS-t, RNS-t és a fehérjéket láthatjátok. Mindegy, ugye az összes lehetsége, a nyílak az összes lehetséges transfert reprezentálják, amik elméletileg lehetségesek. Tehát ez korán sem biztos, hogy sőt, hát azt fogjuk látni, hogy ezeknek a döntő része a természetben nem valósul meg. Most miért olyan lényeges ezekkel a transfer folyamatokkal foglalkozunk, és megértenünk, hogy ezek az átadódási mechanizmusok végbe mehetnek-e? Ennek két oka van. Az egyik az, hogy meg kell értenünk, hogy melyek ezek közül a DNS, RNS és a fehérjő között azok, amelyek információ átadásban, az információ tárolásában, átadásában részt vesznek, amelyek tulajdonképpen az örökítő anyagot jelentik. Ugye triviálisan mindenki arra gondol, hogy a DNS-nek lesz ilyen szerepe, ez lesz az, amelyik a DNS replikációja folytán folyamatosan át és átadódik. Másrésztről pedig valamilyen lesz egyfajta munka megosztás ezek között, a molekulák között, tehát lesznek olyanok, mint például, majd meglátjuk, hogy melyek ezek, triviálisan a DNS, amely szinte kizárólag az információtárolásban és adat átadásában vesz részt. Másrésztről pedig a fehérjék, a másik oldalon, amelyik egyfajta végrehajtó szerepet fognak betölteni, a DNS átíródása és az mRNS-ről a transzlációja révén a fehérjék tulajdonképpen valamilyen enzimatikus funkciót, vagy valamilyen strukturális funkciót fognak betölteni, amelyek a sejtekben tulajdonképpen végrehajtják azt az adott feladatot. Tehát, hogyha az az általános kép alakulhat ki bennünk, hogy ez a két funkció gyökeresen eltér egymástól. Van a DNS, ami az információtárolást és az öröklődésben vesz részt, és a fehérje, ami, és ők majd már a DNS, illetve a gének fogják kódolni azt a proteinekben kódolt információt, és a proteinek, illetve a fehérjék lesznek azok, amelyek ezt a funkciót végrehajtják a sejtekben. Na most ez a kép, amit itt vázoltam nagyon vázlatosan, tulajdonképpen elvezet bennünket a molekuláris biológia centrális dogmájához. Mint minden dogma arra szolgál, hogy némi szkepszissel kezeljük, és arról az a lényeges, hogy valamilyen módon próbáljuk meg, ha úgy tetszik, rendkívül sokan próbálkoztak azzal, hogy ezt a dogmát valamilyen módon érvénytelenítsék, és tulajdonképpen az óra e köré a dogma köré fog szerveződni, hogy lássuk meg, hogy a szigorúan értelmembe vett centrális dogma mennyire teljesül a természetbe, és mennyire nem. Na, hát akkor tulajdonképpen azt látjuk, hogy ezek közül a centrális dogma tulajdonképpen ezt az egyszerű sémát mutatja, ami ugye a meglévő nyilakból csak egy bizonyos kis része maradt meg ezeknek a nyilaknak. A DNS átalakulás, tehát egy autokatalitikus folyamat, amit itt láthatunk az egyik nyíl, azt fogjuk hívni DNS replikációjának. Amikor a DNS-ből valamilyen átírás folytán RNS képződik, ugye az pedig, illetve pontosabban az átírás révén RNS-ek jönnek létre, akkor ezt a DNS-RNS transfer transzkripciónak vagy átírásnak szoktuk nevezni, és az RNS gehérje helyett fehérje átalakulás pedig a transzláció, ami, mint látni fogjuk, és mint tudjátok is, egy rendkívül bonyolult apparátus végzi el. Na most ebből látszik az, hogy tulajdonképpen az információ átadás e szerint a séma szerint egy egyirányú, magyarán a DNS az, ami replikálódni fog, ő adja a DNS-ben tárolt információ adódik át generációról generációra. Természetesen ugye már rögtön lehet érezni, hogy van egy kis hamiskodás ebben a sémában, hiszen magát a DNS-nek a replikációját enzimek végzik, amelyek enzimek pedig proteinek. Tehát a proteinek, ha közvetve is, de befolyásolják azt, mert tulajdonképpen egy közvetett nyilat tehetünk a DNS replikációért felelős mechanizmusokat, mint proteinek fogják elvégezni. De mégis azt láthatjuk, hogy a séma szerint a DNS az lesz az információtárolásban fontos mechanizmus, míg a fehérjék, azok például valamilyen végrehajtó szerepet fognak, tehát a lényegében a sejt anyagcsere hálózatát fogják működtetni, különböző sejtani mechanizmusokért lesznek felelősek, stb. Tehát ebből a sémából következik, hogy bármilyen változás, ugye azt lehet sejtenünk, hogy ezek a folyamatok nem tökéletes hatékonysággal fognak végbe menni. Mind a DNS replikációja során, mind pedig a transzkripció és a transzláció során hibák keletkezhetnek, hiszen, ahogy gondolhatjuk is, a sejt az egy véges hatékonysággal tud működni, a biokémiai folyamatok zajosak, tehát egy tulajdonképpen molekuláris szinten itt rendkívül sok hiba keletkezhet. Tulajdonképpen a DNS replikációjakor fellépő, öröklődő változásokat, azokat hívjuk mutációknak, és csak ezek a úgynevezett mutációk, illetve öröklődő változások az, amelyek öröklődni fognak. Mindazok a séma szerint, amelyek mondjuk a transzkripció során, vagy pedig a transzláció során fellépnek hibák, legyen az valamilyen átírási hiba, vagy rossz aminósav épül be a proteinbe, stb., azok nem fognak átadódni, hiszen csak maga a DNS molekula lesz az, amelyik ilyen módon átadódik. Ebből származik egy olyan dogma is, ez hozzákapcsolódik egy másik dogmához, a centrális dogma, hogy a szerzett tulajdonságok nem öröklődnek. Ugye például ennek egy triviális illetve ezt az elméletet, a szerzett tulajdonságot, öröklődését Lamarckhoz kötjük, és tulajdonképpen a lamarcki nézeteknek a tarthatatlanságát biztosítja molekuláris szinten ez a centrális dogma. Ha ezt ilyen szépen látjuk, akkor a kérdés csak az, hogy mindez mennyire tartható, milyen kivételek fordulnak elő, illetve nézzük meg, hogy ha a kivételeket figyelembe vesszük, akkor a dogma mennyire fog állni, vagy mennyire nem. Ja, egy fontos dolog. Ugye, hát ezeket a dogmákat emberek találják ki nyilvánvalóan, és azt is, hogy ezek húsvér emberek, mint ahogy ebből a kedves fotóból is látszik. Francis Cricknek nem feltétlenül a legsikerültebb, de minden esetre egy elég hatásos fotója ez. A centrális dogma is többek között hozzákapcsolódik, és a jobb oldali fotón pedig egy fiatalkori kép, ahol Watsonnal a DNS kettő spiráljának az első modelljét láthatják. Nagyjából ugye ez az 50-es évek elején készült ez a fotó Cambridge-ben, a King's College-ban, ahol keményen arra hajtottak teljesen tudatosan, hogy ezt erre a felfedezésre hajtottak több más rivális csoporttal együtt. Mondanom se kell, hogy nagyjából kicsit olyan hülyére vették ezeket a fiatal srácokat akkoriban, és hát mégis a döntő felfedezéshez hozzájuk kapcsolódik. Francis Crickről ugye még van egy aktualitása is, hogy idén halt meg. Ő volt a tulajdonképpen ha úgy tetszik, a képből is érződik a biológia, molekuláris biológia, evolúció biológia egyik fene gyereke, aki a DNS szerkezete mellett centrális dogma, transzláció megfejtésén kívül, illetve azokban dolgozott, emellett pedig később átment neurobiológusnak, agykutatónak, és a tudatosságnak a biológiai feltételeivel foglalatoskodott. Emellett hozzá kapcsolódik, magyarul is elolvasható több könyve, az egyik a pánspermia elméletről, amelyben arról érvel, hogy a földi élet ugye az valamilyen irányított módon, valamilyen galaktikus úton került el hozzánk, illetve a Föld nevű bolygóra, és itt ilyen módon vertünk gyökeret. Ebből is talán érződik, hogy a nagy, illetve a nagy kutatók néha nem minősíteni akarom az elméletet, de minden esetre el tudnak rugaszkodni, és szabadon tudnak szárnyalni, ezen a szinten megtehető. Tehát lényegében azért látjuk ezt a fotót, mert ez a centrális dogma is többek között az ő nevéhez fűződik, majd meglátjuk, hogy egy kissé tágabb értelemben, mint ahogy azt az előző ábrán mutattuk. Ez a centrális dogma tulajdonképpen azért is nagy segítség nekünk, azért lesz hogy az előadás szempontjából, mert egy szerkezetet ad, tehát látni fogjuk, végigvehetjük a különböző molekuláris biológiai folyamatokat nagyon nagy vonalakban. Ahogy mindannyian tudjuk, a DNS szerkezete többnyire valamilyen kettős spirál, amelyben van ugye vele egy sugárfoszfát lánc, amelyhez kapcsolódnak a különböző bázisok, illetve nukleotidok. Ugye, mint tudjuk, ezek komplementerek, tehát a guanin citozinnal, az adenin timinnel kapcsolódik, és ezek hidrogénkötésekkel kapcsolódnak egymáshoz. Azt is tudjuk talán, hogy a guanin és a citozin az három hidrogénkötéssel, míg az adenin timin két hidrogénkötéssel kapcsolódik. Ebből érződik, hogy a guanin citozin kötés az erősebb. Ennek tulajdonképpen rendkívül sok biológiai jelentősége is lesz, hiszen ha guanin-citozin az egy stabilabb kötés, akkor azt várjuk, hogy olyan élőlények, amelyek magas, úgynevezett termofilek, tehát magas hőmérsékletű helyeken élnek, hőforrásokban vagy hasonló, ott valamilyen nagyon stabil DNS szerkezetre lesz szükség, hogy lényegében a hőenergia és más energiák ne szakítsák szét a DNS két spiráját. Ezért ott azt várjuk, hogy a guanin és a citozinnak az aránya meg fog nőni, és valóban ezt lehet tapasztalni. Tehát az egyik érvelés az, hogy ezek a termofil élőlényekben a guanin-citozin aránya azért olyan, a guanin és a citozin aránya az adenin-timinhez képest azért ilyen magas, mert stabilabb DNS-re van szükség, tehát valamilyen adaptív mechanizmus miatt jött ez létre. Egy másik lehetőség, amit igen gyakran felvetnek, hogy a különböző mutációs mechanizmusok mások, tehát ez egy a szelekció vagy adaptáció szempontjából egy teljesen semleges dolog, csak éppen a mutációknak a gyakorisága valamilyen irányban sokkal gyakoribb, tehát mondjuk az adenin-timin gyakrabban mutálódik guanin-citozin felé. Tehát ebből az érvből lehet látni, hogy általában, amikor biológiával vagy evolúcióbiológiával küzd az ember, akkor mindig kétfajta mechanizmust gondol el. Az egyik, ami egy teljesen semleges, semmiféle haszonelvű, egyszerűen csak a mutációs mechanizmusok variációján alapszik, míg egy másik mechanizmus az adott jelenség vagy mintázatnak az előnyét vagy adaptációját próbálja kimutatni. Jó, na most akkor ugye feltehető az a kérdés, ugye, hogyha messzire próbálunk menni az ismeretlenbe, hogy miért pont négy bázis van, miért pont ez a négy? Miért pont adenin, timin és guanin, citozint, illetve miért pont négyet találunk? Természetesen erre a válasz spekulatív lesz, azon egyszerű oknál fogva, hogy a legtöbb, ugye minden élőlénynek egy közös jellegzetessége ez, hogy, illetve minden DNS alapú élőlénynek közös tulajdonsága az, hogy ezt a négy bázist találjuk meg benne, és csak ezt a négyet. Illetve, hogy pontosabban fogalmazzunk, vannak utólagos módosítások a DNS-ben, amelyek mondjuk egy kovalens módosítást eredményeznek, mondjuk a citozinból egy enzim hatására metilcitozin lesz. Jó, ez most minket nem kell, hogy különösebben mozgass, tehát tulajdonképpen lehetségesek újabb bázisoknak a beépítése, de ez mindig utólagos módosítások, és sohasem befolyásolják azt, hogy milyen aminosavakat fog kódolni az adott gén, hanem csak azoknak a különböző szerkezeti saját, a DNS-nek csak valamiféle szerkezeti sajátságát, vagy valamilyen szabályozó funkciót fognak betölteni ezek a kovalens módosítások. Tehát az a tény, az az alapállítás, hogy négy bázist találunk, az alapvetően áll. Hogy miért pont négy, Az egy rendkívül nehéz kérdés, pont azért, mert univerzális jelleg, és olyan jellegeket rendkívül nehéz vizsgálni, illetve amelyek a biológiában univerzálisak, hisz nincsen valamiféle összehasonlítási alapunk. Nem tudjuk azt mondani, hogy ilyen és ilyen körülmények között 4 bázisra van szükség, más körülmények között mondjuk 6-ra, hiszen csak ez a jelleg tökéletesen univerzálisnak tűnik. Ez szemben áll, mit tudom én, mondjuk olyan jellegekkel, amit mondjuk a viselkedés ökológiában láthatunk, hogy ott például összehasonlító vizsgálatok alapján meg tudjuk mondani, hogy mondjuk egy adott egy madárnak a farok hossza, vagy a testmérete hogyan függ össze mondjuk egy hőmérsékletgrádienssel, stb. Tehát ott lehet különböző adaptív, vagy különböző funkcionális elméleteket generálni. Ebben az esetben rendkívül nehéz. Mégis próbáljunk meg valami ilyesmit tenni. Csak két szóban elmondva, lehetséges, azt képzelik sokan, hogy volt egy olyan világ, úgynevezett RNS világ, amire majd később visszatérünk, ahol az RNS-ek mind, ahol nem léteztek proteinek, és döntően az RNS-ek végezték mind az enzimatikus funkciót, mind a kódoló funkciót. Tehát szemben a centrális dogmában ez a kettő még nem vált el egymástól. Az RNS-ek mind másolódtak, mind pedig egy enzimatikus funkciót is betöltöttek. Erre az óra végén még visszatérünk, hogy ez nem egészen egy elvetemelt elképzelés, mert ilyen RNS enzimeket találunk a természetben, tehát és sőt, laborkörülmények között is létrehozhatunk. Na most, hogyha volt egy ilyen világ, egy úgynevezett prebiotikus világ, ha ebben spekulációban hinni akarunk, akkor a bázisok számának növekedésével, tehát hogyha mondjuk nem csak 2x2 komplementer bázis lenne, hanem 3x2, tehát mondjuk 6 bázisunk lenne, akkor a katalitikus hatékonyság, tehát az enzim funkció növekedne. Gondoljunk bele abba, hogy például egy protein, amelyik mondjuk csak egy vagy kétféle aminosavból áll, az viszonylag kevés különböző kombinatórikus lehetőséget tudunk kihozni, kevés enzimatikus funkciót tud ellátni. Ugyanúgy egy RNS enzim is, minél több fajta bázis van a rendszerben, annál többféle katalitikus hatékonysággal bír. Ez arra mutatna, hogy a bázisoknak a számának folyamatosan növekednie kellene. Ezzel szemben áll egy másik érv, ami azt mondja, hogy a bázisok növekedésével a hibaráta is nő. Hiszen potenciálisan bármelyik más, sokkal többfajta lehetséges nukleotid épülhet be, és ennek megfelelően RNS replikációja során fellépő hibák gyakorisága is nőhet. Tehát magyarán látjuk, hogy két ellenkező tendencia van. Az egyik azt mondja, hogy csak két bázisunk legyen, mert akkor csökkenthetjük le legjobban az RNS replikációjakor fellépő hibákat. Egy másik tendencia pedig a katalitikus hatékonyságra megy, és ha úgy tetszik, akkor ez a négy bázis ennek az optimalizációnak egy rögzülését jelenti. Ahogy érződik is az érvelésből, ez természetesen egyelőre kellően spekulatív, de vannak ebbe az irányba mutató kísérletek, amelyek megerősíteni látszanak ezeket az érveléseket. Most a DNS replikációja, habár nagyon sok univerzális jelleget ölt, van legalább két nagy csoport, a prokarióták és az eukarióták. Prokarióták közé soroljuk a különböző baktériumokat, hozzá még az úgynevezett ős vagy archébaktériumokat is, amelyek nevükkel ellentétben nem ős baktériumok, de erről majd a sejtbiológia órán többet hallatok. És egy másik csoportot, az eukariótákat, ahova köznapi nyelven sok más csoport mellett tartoznak a gombák, különböző gombacsoportok, növények és az állatok. Na most ebben a két nagy csoportban a DNS replikációjának a mechanizmusa gyökeresen más, és ennek az élőlény felépítése szempontjából is nagy következményei lesznek. Hány replikációs kezdőpont lehetséges, tehát hány helyről tud elindulni a replikáció? Baktériumokban döntően azt látjuk, ugye ott eleve egy általában, nem mindig, ugye, tehát ez a biológia tudománya mondjuk a fizikához képest, hogy mindig a bármit próbálok kijelenteni, mindig azt mondom általában, tehát mindig ott vannak a kivételek. De lényegében ezek a kivételek azért fontosak, mert megvilágítják az mégis az univerzális jellegét, tágabb értelemben a törvényszerűségeknek egy univerzális jellegét. Na mindegy, A lényeg a most jelen pillanatban az, hogy általában kör alakú kromoszómát találunk, és mindenféle strukturális és sejtfalakotok és más egyéb kényszerek miatt egyetlen egy replikációs origót találunk, kezdőpontot, baktériumokban. Most ennek az a következménye, hogy mivel egyetlen egy helyről indul el a replikáció, egyetlen egy pont van, ebből következően ez a folyamat igen lassú lehet, tehát illetve a genom, illetve a genetikai állomány méretétől fog függni, hogy milyen gyorsan zajlik le. Tehát ez következménnyel van a sejt osztódása szempontjából is. Tehát hogyha van egy rendkívül egy nagy bakteriális genomunk, illetve genetikai állományunk, akkor a sejt osztódása is le fog lassulni, hiszen maga a replikációs folyamat is lassú lesz. Ebből következik, hogy ez az egyszerű kényszer, hogy egyetlen egy replikációs origót találunk prokariótákban, ez befolyásolhatja azt, hogy mekkora a genom méret. És valóban azt látjuk, hogy és különösen baktériumokban, ahol a legtöbbször igen gyorsan szaporodnak, és ez egy rendkívül erős szelekciós kényszer, hogy gyorsan szaporodjanak, ennek megfelelően a genom méret és a genetikai állomány rendkívül kicsinek kell lennie. Ezzel az eukarióták, ezzel szemben azt találjuk, triviálisan növényekbe, baktérium, növényekbe, gombákba, állatokba bennünk, hogy több replikációs kezdőpont van, általában egy lineáris kromoszómán. Ennek megfelelően a genomhoz kevésbé fogja limitálni a DNS replikációt és így a sejtosztódást. És valóban, hogyha megnézzük, akkor általában az eukarióták genomja, például a mi genomunk akár ezerszerese, tízezerszerese is lehet egy egyszerű mikrobának, vagy egy baktériumnak. Ez azt is fogja jelenteni, hogy jóval nagyobb genom alakulhat ki, és ennek a genetikai állománynak, mint ahogy látni fogjuk, csak egy része az, amely proteinkódoló, illetve fehérjekódoló szakaszok lesznek. Egy része bizony úgy tűnik, hogy valamilyen önző genetikai darabka, de erről majd később. Egy másik különbség az eukarióták és a prokarióták között a transzkripció szintjén, tehát az átírás és a transzláció szintjén valósul meg. Tehát ahogy látszik, első dolog, amit észreveszünk, hogy a DNS-ben különböző intronok és exonok vannak. Tehát az intronok olyan DNS darabkák, amelyek nem kódolnak valamilyen fehérje részt, de mégis a génen belül találhatóak. Ezért eukariótákban azt figyeljük meg, hogy az átírás folyamán van egyfajta érési folyamat. Ez az érési folyamat során ezek a darabkák, ezek az intron darabkák kiékelődnek, és egy érett RNS fog kijutni. Honnan jut ki? Ugye ez egy másik fontos különbség, hogy az eukariótákban, a prokariótákkal szemben kompartmenteket találunk, tehát nem valami lötyiben áznak itt a cuccok, egy üres citoplazmában, hanem találunk sejtmagot, mitokondriumot, stb. Jelen esetben az ábra csak a sejtmagot reprezentálja, és azt szeretné megmutatni, hogy elválik egymástól eukariótákban a transzkripció és a transzláció folyamata abban az értelemben, hogy más kompartmentekben zajlik. Tehát míg a transzláció általában a citoplazmában, maga a transzkripció az a sejtmagban fog lezajlani. Tehát az egy másik fontos különbség még egyszer, hogy az eukariótákban a transzkripció és az RNS érési folyamata a sejtmagban zajlik, prokariótákban nem találunk sejtmagot, és így ez a két folyamat nem válik el kompartment szintjén egymástól. Egy másik, ugye, mint az előzőekben mondtuk, hogy több replikációs origó van eukariótákban, ami nagyobb genomméretet is eredményez, ennek egy következménye lehet az, hogy vannak ilyen úgynevezett nem kódoló DNS szakaszok, vagy pontosabban ez a nem kódolás, ez valami nem protein szakaszt kódoló régiók. Tehát eukariótákban ezek rendkívül gyakoriak, rendkívül elterjedtek, míg prokariótákban ritkák, és szinte soha nem találjuk meg őket. Na most a transzláció az egy abból a szempontból is érdekes példa, hogy három RNS típus találkozása, ha úgy tetszik. Az egyik az mRNS, ugye az mRNS-ek lesznek a hírvőve RNS-ek, amelyek lényegében a DNS által kódolt információnak a komplementerét fogják, a DNS által kódolt információt tartalmazzák. A másik ugye a transfer RNS-ek, amelyek tulajdonképpen nagyon egyszerű szerkezetű RNS-ek, ők fogják hordozni az aminósavakat, amelyek a fehérjék felépítéséhez lesznek lényegesek. És az egész tulajdonképpen a riboszómákon zajlik, amelyek riboszómák fehérjék és RNS-ek elegye, tehát itt különböző riboszomális RNS-eket fogunk találni. Lényeges megemlíteni tehát, hogy az RNS-eknek annak ellenére, hogy nem csak egy átvívő szerepük van, hanem rendkívül sok strukturális szerepük is lehet. Ez a strukturális szerep például a riboszómáknál nyilvánul meg a legjobban, hiszen a riboszómák egy része tulajdonképpen RNS-ekből áll. Na most ez a klasszikus kép megint csak, hogy ezt a háromféle RNS-t találjuk meg. A riboszómákon belül különböző riboszomális RNS-eket és fehérjéket, transfer RNS-eket és mRNS-eket fogunk találni a sejtekben. Ez egy szép klasszikus kép, és mint mindig némi kiegészítésre sorul. Lényegében a 2000-es évnek, illetve az tulajdonképpen 98-tól az egyik legnagyobb felfedezése az volt, amitől most hangos a molekuláris biológia, hogy a sejtekben, a legtöbb eukarióta sejtben különböző mikroRNS-eket találunk. Mint érezhető, ezek a mikroRNS-ek igen kicsik, és ezért van az, hogy csak az újabb genetikai technikáknak a kifejlesztésével lehetett ezeket detektálni. És, és éppen ezért váratott olyan sokat magára, hogy azt lássuk, hogy ez mennyire univerzálisak ezek az RNS-ek. Mert úgy tűnik, hogy ezek a mikroRNS-ek ettől az egész translációtól teljesen mértékben valamilyen módon függetlenek, tehát nem ezekben a folyamatokban vesznek részt, hanem valamilyen szabályozó funkciót töltenek be, tehát géneket kapcsolnak ki, géneket kapcsolnak be. Tehát magyarán azt fogják szabályozni, hogy mikor történjen transzkripció vagy átírás egy adott génről, és mikor nem, vagy pedig valamilyen felső, magasabb szinten valamilyen szabályozó funkciót fognak betölteni. Tehát ebből látszik, hogy az a kép persze rendkívül fontos, hogy a fehérjék azok, amik az enzimatikus funkciót fogják betölteni, illetve valamilyen strukturális szerepet töltenek be, de emellett az RNS-eknek még a mai sejtekben is rendkívül fontos szerepük van, és nem csak a translációhoz, illetve az átíráshoz kötöttem. Mint ahogy mondtuk, ezek a biokémiai folyamatok nem működnek tökéletes hatékonysággal. Tehát ugye, ahogy mondtuk is, vannak különböző öröklődő hibák a DNS-ben, ezeket mutációknak hívjuk, illetve változások. A másik pedig, amik láthatjuk, hogy ugye a transzláció és a transzláció során is hibás aminósavak épülhetnek be, tehát nem tökéletes a transzlációs mechanizmus is. És tetejébe ugye azt láthatjuk különböző mérések alapján, hogy ezek a transzkripciónak és a transzlációnak a hibarátája jóval magasabb, mint a DNS replikációnak. És ennek megint csak van értelme az elmondott a centrális dogma alapján, hiszen ezek a hibák nem fognak öröklődni. Hogyha egy darab protein hibás lesz, hát boom, előbb vagy utóbb szétesik, a benne lévő hibák eltűnnek, helyette majd új proteinek fognak termelődni. Ám, hogyha a DNS-ben lép fel valamilyen mutáció, és az adott változat, és akkor azt az adott változat, az adott mutáció pedig át fog adódni generációról generációra. Tehát ebből a szempontból is láthatjuk, hogy a DNS ezért rendkívül fontos, hogy bármilyen mutáció, annak a hibarátáját próbálja a rendszer minimalizálni. Ehhez képest ez a szelekciós hatás jóval alacsonyabb transzkripció és transzláció esetén. Ugye amikor ez az egyik dolog, hogy ugye ez abból az alapfeltevésből indult amit mondtam, hogy a mutációk döntően károsak, ahogy látni is az ábrán, kedvezőek, károsak és semlegesek egyaránt lehetnek, de a különböző mérések és vizsgálatok alapján úgy tűnik, hogy a káros, illetve semleges mutációknak az aránya jóval magasabb ahhoz képest, ami mondjuk egy adott funkciót javítani tudna. Tehát ezért van az, hogy a rendszer próbál ezektől a mutációktól megszabadulni. Ez a mechanizmus korán sem tökéletes, és jó okunk van feltételezni, hogy ne legyen tökéletes, hiszen akkor az élőlények soha nem tudnának újabb és újabb környezetekhez alkalmazkodni, hogyha ezek a kedvező, ritkán megjelenő kedvező mutációk nem tudnának néha megjelenni. Na most, ugye még egy szót a genetikai kód, a transzlációra vissza. A transzláció során alapvető ez a leképezés, amit genetikai kódnak hívunk. Az lényegében, ami nem más, mint az, hogy van egy nukleotid 3-as, ami az mRNS-ben, és ez a nukleotid 3-as fog meghatározni egy aminós, a proteinnek, az adott fehérjének egy adott aminósavját. Tehát tulajdonképpen a genetikai nem más, mint egy leképezés a nukleotid 3-as és az aminósavak között. Két fő jellegzetessége van ennek a genetikai kódnak, az egyik az, hogy redundáns. A redundancián azt értjük, hogy 64, illetve majd mindjárt látjuk, hogy ez nem teljesen igaz, de 64 lehetséges 3-as van, ugye ami a 4 a harmadikon, és ez a 64 lehetséges nukleotid 3-as kódol 20 aminósavat. Ebből következik, mint ahogy az ábrán is látható, hogy jó pár aminósavat különböző nukleotid 3-asok is kódolnak. Tehát például a szerint azt az UCU, UCC, illetve itt most ugye pontosan az mRNS-t látjuk, mRNS szintjén, ahol nem timint, hanem uracil találunk, de ez most jelen szempontból teljesen mindegy, UCU, UCC, UCA és az UCG kódon egyaránt ugyanazt az aminosavat fogja kódolni. Ez tipikusan ugye azt jelenti, hogy ha bármilyen ilyen változás történik mondjuk UCU-ról UCC-re, akkor az ugyanazt az aminósavat fogja kódolni, tehát semmilyen elvileg, semmilyen különbséget nem fog jelenteni az adott aminó protein szempontjából, tehát ez a változás semleges lesz. Miért mondjuk azt, hogy miért van ott a mínusz 3, tehát mégis ez egy kicsit pontosítanunk kell, hogy 64-3, azért, mint ahogy az ábrán is látszik, 3 stopkodon van, ami lényegében ezt a transzlációs folyamatot fogja leállítani. Tehát tulajdonképpen 61 variáció van a 20 aminosavra. Jó, tehát ez az egyik lényeges dolog a genetikai kód kapcsán, hogy redundáns, a másik pedig, hogy közel univerzális. Az univerzális, ugye ahogy a 4 nukleotid kapcsán is láttuk, hogy minden egyes élőlényben megtalál, ugyanazt a 4 nukleotidot találjuk meg. Ugyanezt látjuk, ugyanezt a közel univerzalitást, itt nem teljesen igaz az de közel a legtöbb fajban ugyanezt a leképezést találjuk, tehát ugyanezt a genetikai kódot találjuk meg a legtöbb élőlényben. Ennek megint csak van értelme, hiszen hogyha ez a, gondoljunk bele, mondjuk ez a leképezés változna meg, tehát valamilyen olyan változás történne, hogy a mondjuk a UCU az mától nem szerint fognak kódolni, hanem mondjuk ciszteint, akkor minden olyan gén, ahol ez a kódon megtalálható, az most egy hibás aminósavat kódolna. Tehát bármilyen változás, ami ebben a leképezésben történik, az tulajdonképpen proteinnek százait, ezreit befolyásolhatja, és nyilvánvalóan egy jó részüket károsan. Tehát ebből következik, hogy lehetséges, hogy semmilyen törvényszerűséget nem kell keresnünk abban, hogy miért pont ez a genetikai kód alakult ki, vagy miért pont ezt találjuk a mai élőlények döntő többségében. Ez tulajdonképpen csak egy véletlen, ha úgy tetszik, egy befagyott véletlen, mert hogyha egyszer kialakult, utána már nem tud másmilyen genetikai kód kialakulni, mert minden genetikai kód, ami kicsit módosítana, proteinek ezreit, százait, ezreit befolyásolná. És feltehetőleg károsan, hiszen egy valamilyen más aminósavat kódolna. Tehát akkor ugye azt látjuk, hogy akkor, ha azt kérdezzük meg, hogy ezek a különböző genetikai, miért pont ezt a genetikai kódot találjuk, akkor úgy látszik ez a mai szeánsz, a Crick nevéhez fűződik döntően. Megint csak az ő neve, aki ezt először megfogalmazta, ez lehetséges, hogy egy befagyott véletlen volt. Nem csoda, hogy ilyen sokat beszélünk róla, hiszen ez lényegében egy hőskorszak volt az 50-60-as évek, amikor egy nagyon kis molekuláris biológiai elit volt az, aki ezeket a problémákat egyáltalán fel tudta vetni, és érdemileg tudta vizsgálni. Ez ma már egy rendkívül széles témakör azzal foglalkozni, hogy miért pont ezt a genetikai kódot találjuk meg. Tulajdonképpen a kivételek, amiket látunk, amelyek egy kicsit más genetikai kódok, azok mind olyan élőlényekben találjuk meg, amelyeknek a genetikai állománya kicsi. Tehát például különböző baktériumoknak általában egy picit más a genetikai kódjuk, és ez megint csak valamennyire alátámasztja a Crick elképzelését, hiszen itt lehetséges egy olyan dolog, hogy hogy egyszerűen egy kódon eltűnik a genetikai állományból, tehát egyszerűen nem fogunk találni, már csak azért, mert egy baktériumnak a genetikai állománya sokkal kisebb. Ennek megfelelően, hogyha újra megjelenik egy adott kódon, akkor most már egy új aminósavat is kódolhat, tehát magyarán nem feltétlenül szükséges, hogy egy olyan nagyon káros következményekkel járjon. De mindegy, tehát Crick elképzelése az volt, hogy ez valamilyen módon egy befagyott véletlen. De lehet egy másik elképzelés is, ahogy ez valami ugyanúgy egy alkalmazkodás következménye a régi múltból, hogy vannak különböző, hogy a káros mutációk ellen ez a legjobb lehetséges kód. Na most mit értünk ez alatt? Itt van ez a genetikai kódunk, történik egy mutáció, akkor annak különböző hatásai lehetnek, hiszen ezek az aminósavak valamilyen szerkezetükben, fizikai, kémiai sajátságaiban különböznek, és ugye ezt ki is tudjuk mérni. Na most akkor ez alapján a jelenlévő genetikai kód alapján meg tudjuk mondani, hogy általában mekkora az átlagos hatása egy mutációnak az adott aminósav szempontjából. Mennyire változtatja meg a térszerkezetét az adott proteinnek, mennyire lesz más a fizikai, kémiai sajátsága, stb. Most ekkor számítógépes szimulációkkal meg lehet azt tenni, hogy összekeverjük ezt a kódot. Számítógépben új, ha úgy tetszik, genetikai kódokat hozunk létre. Újra megnézzük, hogy ugyanígy a kimért adatok alapján, hogy mekkora a mutációk átlagos hatása, és ezt folytatjuk. És jó pár, tulajdonképpen több 10 millió mesterséges genetikai kódot hozhatunk létre. Mindegyikben megvizsgáljuk, hogy mekkora a mutációknak az átlagos fizikai, kémiai sajátsága. És az a tapasztalat, hogy ahogy itt látjuk ezt az elrendeződést, ez valamilyen módon specifikusnak tűnik, mert a hasonló aminósavak, amelyeknek a fizikai, kémiai sajátságai azok hasonlók, azok egymás mellett helyezkednek el. Például a fenilalanin és a leucin az nagyon sok szempontból hasonlít egymásba a fizikai, kémiai sajátságaiba, szemben mondjuk a fenilalanin és a glicinnel, amelyek egymástól távol helyezkednek el a genetikai kódban, tehát több mutációs lépés kellene, hogy odaérjünk. Ebből következik, hogy tulajdonképpen ezek alapján azt látjuk, hogy a legtöbb mutációnak kicsi, illetve minimális a hatása az adott protein szempontjában, szemben a mesterségesen generált véletlenszerű kódokkal. Mindez azt sugallja, hogy valójában ez a genetikai kód és a benne a fehérjéknek, illetve az aminósavak elhelyezkedése a kódban közel sem véletlenszerű, hanem valamilyen módon lehetséges, hogy ez valamiféle alkalmazkodás arra, hogy minél kisebb hatása legyen a különböző mutációknak. Jó, hát mindez ugye azt mondja, hogy szuper, akkor a centrális dogma él, boldogan hazamehetünk, de mint látni fogjuk, ez az egyszerű kép, amit felrajzoltunk, ez korán sem érvényes mindenütt. A szaggatott vonalak, amiket itt látunk, a különböző kivételeket fogja mutatni. Az első kivétel tulajdonképpen a RNS-DNS transfer, amit reverse transzkripciónak hívunk, ugye ellentétes irányú transzkripció. RNS-ből valamilyen módon DNS fog létrejönni, szemben a transzkripciós folyamatokkal. Ekkor ugye azt látjuk, hogy egyes RNS vírusokra jellemző ez, hogy egy RNS templátból képesek DNS-t létrehozni. Ezek az RNA-s vírusokat retrovírusoknak hívjuk, tehát ez a név is kifejezi, hogy ők visszafelé tudnak valamit létrehozni. Tehát nem csak egy sima transzkripciós folyamatot, hanem egy olyan enzimet kódolnak, úgynevezett reverse transzkriptáz, de ez teljesen mindegy, ami RNS-ből, egy RNS-szálból egy DNS-szálat hoz létre, és az a DNS-szál pedig beébb fog épülni a gazdasejtnek a DNS állományába. Nézzünk egy ábrát erre. Ez egy ilyen RNS vírusnak, egy retrovírusnak az életciklusa. Számunkra most csak a következő dolog. Fent tetején látni ugye az RNS víruskát, ahogy egy burokba, egy fehérje burokba benne van, be van véve, különböző receptorok, stb. Ez beépül először a gazdasejtbe, majd pedig ő maga kódolja azt az enzimet, ami az RNS-ből egy DNS-t készít. Készített magából egy kékszínű másolatot, ami már DNS. Majd pedig, és itt jön a trükk, ez a DNS beépül a gazdasejt állományába. Tehát teljesen hallgat, nem csinál semmit. Lehet, hogy maga a vírus nem is találjuk meg nyomokban sem a sejtben, mert csak maga a genetikai állománya épült be a gazdasejtnek, általában eukarióta sejteknek az állományába. Na most ez ugye a kis szemét, mondhatnánk, mert így mindaddig ő egy szót se szól, még a sejt nem kerül valami szomorú helyzetbe, vagy valamilyen stressz válasz elé, tehát őt nyugodtan eléldegél. Lényegében valamilyen stressz válasz hatására, vagy akármilyen oknál fogva, nem akármilyen, hanem ezt most nem tárgyaltok oknál fogva, a gazdasejtnek az apparátusát fogja felhasználni arra, hogy ő magából RNS-eket készítsen. Tehát nem ő fogja megtermelni saját magának a cuccot, dehogy. Ő csak arra kellett neki, hogy beépüljön. Utána már magán a gazdasejtet használja fel arra, hogy RNS-eket hozzon létre, és az RNS-ekből pedig a saját fehérjeit, burok fehérjeit hozza létre, amelyekből ugye kész kis újabb vírus részecskék fognak, tulajdonképpen újabb vírusok fognak létrejönni, összeállni, és szépen újabb sejteket lehet fertőzni. Tehát ez tulajdonképpen ezek közé a vírusok közé tartozik, ilyen retrovírusok közé tartozik az AIDS is. A probléma ezekkel a retrovírusokkal egyrészt két dolog, egyrészt az, hogy jó ideig hallgathatnak, tehát semmilyen úgymond fenotípusos hatások nincsen, nem jelennek meg, és ezért ez az egyik oka ennek a nagy lappangási időnek is például az AIDS esetében. A másik pedig, hogy borzasztóan gyorsan változnak. Ez a reverse transzkriptáz, ez az enzim, ami bennük van, ennek a hibarátája rendkívül magas, tehát ők folyamatosan újabb és újabb variánsokat tudnak létrehozni. Tehát amint a szervezet vagy az ember immunrendszere alkalmazkodott egy variánshoz, azóta már réges-rég újabb variánsok terjedtek el, ami ellen az immunrendszer nem tudta felvenni a versenyt. És éppen ezért van az, hogy talán az egyik legfontosabb szempont az AIDS szembeni védekezéssel, hogy olyan mechanizmusokat hozzunk létre, amivel lényegében ezt a gyors alkalmazkodását lehet megakadályozni ennek a vírusnak. Oké, tehát ez az egyik kivétel, amit látunk. Még egy pontot itt még elmondanék a retrovírusokkal, hogy egy nagyon gyakran előfordul, hogy ezek a retrovírusok egy idő után elvesztik a burok fehérjeiket, tehát nem fognak többé már kódolni semmilyen, illetve elvesztik azon képességüket, hogy kilépjenek és más sejteket fertőzzenek, csak abban az adott genetikai állományban maradnak meg provírusként, és szinte az egyetlen fehérje, amit termelni fognak, ez a reverse transzkriptáz. És ilyenkor már tulajdonképpen elvesztik azt, hogy ők önállóan bárhova bekerüljenek, és ez az, amikor tulajdonképpen egy önző genetikai elemmé válnak, hiszen amit tenni fognak, az csak annyi, hogy ezek a retroelemek tulajdonképpen azt csinálják, hogy ők DNS beépültek gazdasejtnek a genetikai állományába, arról felhasználják az apparátust, RNS készítenek, majd visszaugranak valahova. Megint készítenek egy másolatot, és ezt a kópiát beépítik újra a genetikai állományba. Tehát lényegében ezek a retroelemek a retrovírusokkal szemben nem új sejteket fertőznek, hanem ugyanazt a sejtet, illetve ugyanazt a genetikai állományt, fertőzik folyamatosan, és állandóan új kópiákat hoznak magukról. Más nem mondjuk, a humán és általában az emlősökre jellemző, hogy rengeteg ilyen retroelemet tartalmaznak. Többségük már inaktív, tehát még ezt a képességét is elvesztette, de mások pedig még mindig aktívak maradhatnak, és lényegében hatalmasra duzzadhatnak, és a genetikai állománynak egy tekintélyes részét tehetik ki ezek az önző genetikai elemek, hiszen ők a sejt szempontjából semmilyen fontos funkciót nem töltenek be, csak magát a genetikai állományt duzzasztják meg. Ugye még egyszer nem túl meglepő, hogy ezt pont eukariótákban találjuk, hogyha visszaemlékszünk arra, itt a replikációs origó és az a kényszer, hogy mekkora genetikai állomány lehet létrehozni, sokkal kisebb, tehát magyar sokkal nagyobb genomot lehet létrehozni eukariótákban, mint prokariótákban. Prokariótákban egy ilyen retrovírus azért sem tudna elterjedni, mert ott rendkívül erős szelekciós kényszer van arra, hogy maga a genetikai állomány az kisebb maradjon. Tehát magyarán a retrovírusok és a retroelemek mutatják az egyik lehetséges kivétel, tehát a RNS-ből valóban lehet DNS, tehát az RNS-DNS transfer megvalósulhat. Egy másik az RNS-RNS transfer, ami lényegében egy RNS replikációt jelent. Más vírusok, tehát nem a retrovírusok, más RNS vírusok lényegében DNS templát nélkül közvetlenül tudnak RNS-ből RNS kópiákat létrehozni, erre van egy specifikus enzimük. Jó. A harmadik szempont az, ami a legérdekesebb és a legfurcsább. Lehetséges-e, hogy egy protein saját magáról egy protein kópiát hoz létre? Tehát lehet-e egyfajta protein alapú öröklődésről beszélni? Nos, hát bizonyos szempontból igenis, meg nem is, mint ahogy látni fogjuk. Egyfajta korlátozott öröklődésre van lehetőség, és a prionok egy ilyen példát adnak erre. Mik ezek a prionok? Tulajdonképpen a sajtó is tele volt a prionokkal jó pár éve. Angliában heves hisztéria folyt afelől, hogy együnk-e marhahúst, vagy ne együnk. Különböző betegségeket lehetett kapni. Talán ennek egy inkább vérfogyasztó esete a kurukuru, ami különböző benszülött törzseknél volt jellemző Óceániában, amik lényegében a kanibalizmus jegyében, vagy más egyéb jegyében kultikus célokból emberi agyvelőket ettek meg, és betegedtek meg, stb. És ezek ugye elég szörnyű betegségek volt, betegségek is többnyire halálos kimenetelőek. Na most mik ezek a prionok, és miért osztottak ki 98-ban egy Nobel-díjat Prusinernek ezért? Úgy általában a Nobel-díjnél lehet látni, hogy általában ilyen 70 éves aszott emberkék kapják meg sok esetben, és nem is az a lényeg, hogy hány évesen kapják meg, hanem hogy mikor volt az aktív kutatói korszakuk. Erre mondjuk Barbara McClintock a legjobb eset, aki például ezekkel az önző genetikai és elemekkel foglalkozott, 20-as, 30-as éveiben végezte az úttörő kutatásait, és szegény 70-80 évesen kapta meg. Tehát ugye látszik, hogy a Nobel-díj bizottság néha későn kapcsol, hogy mi is megvárja, míg ott tudott lett a tudomány. Prusiner esetében, aki a prionokkal foglalkozott, ez közel sem így volt, mert egy forrongó területért adtak ki Nobel-díjat. Na miért olyan különlegesek ezek a prionok? Az oka az az, hogy ezeknek úgy tűnik, hogy ezek valamilyen módon itt megvalósul a protein alapú öröklődés. Ez a példa, amit mutatok, ez éppen egy egysejtűben, egy élesztő gombában. Ugye milyen furcsa, hogy gomba, de ez egy egysejtűvé egyszerűsödött gomba, amit élesztőnek hívunk és nap mint nap használunk. Ebben is megtalálható különböző prionfehérjék, és ezt szeretném megmutatni, mert tulajdonképpen ez az egyik legjobban ismert eset. Prionfehérjék mindannyiunkban vannak. Ez azt jelenti, hogy van egy adott fehérje, egy adott DNS, ami kódol egy fehérjét, tehát ott van egy adott gén, a SUP35 jelen esetben, ami kódol egy fehérjét, és ennek két állapota lehet. Tehát van egy adott aminosav sorrendünk, egy adott proteinünk, amit tökéletesen meghatároz a genetikai állomány. Semmi érdekes nincs ebben. Amiben érdekes lehet, hogy ez a fehérje többfajta térszerkezetet vehet fel. Mint mindannyiunkban, és így az egészséges emberben, élesztőben, stb. Ezek a fehérjék egy adott egészsége, ha úgy tetszik, egy egészséges térszerkezetet vesznek fel, tehát ugye valamilyen módon, és ezt az adott funkciójukat ellátják ilyenkor. Tehát nyilvánvalóan, hogy egy adott fehérje szerkezet kell ahhoz, hogy az adott funkciót végrehajtsák. Jelen esetben ez a példa, amit mutatunk az élesztőben, egy transzlációhoz kötött fehérje, teljesen mindegy, hogy mi a funkciója, de ebben a psi negatív állapotban, ebben az adott térszerkezeti formájában ellát valamilyen funkciót. Ugyanúgy bennünk is vannak ilyen prionfehérjék, amelyeknek az egészséges konformáció, egészséges térszerkezete valamilyen funkciót ellát. Na most itt a probléma abból adódik, hogy a variáció az nem, ha úgy tetszik, idézőjelben vett protein mutáció, de ez nem a szokványos értelemben vett mutáció a DNS vagy a transzkripció-transzláció szintjén, hanem a térszerkezet szintjén történik egy változás, ami a psi állapotból egy másik térszerkezetet hoz létre. Ezt látjátok ezen az ábrán, itt amit A betűvel jelöltünk. Tehát valamilyen módon ennek a fehérjének a térszerkezete változik meg. Tehát ez azt jelenti, ez nagyon sok fehérjére jellemző egyébként, hogy többfajta térszerkezetet is felvehet, sőt a funkciójuk is más-más lehet attól függően. Tehát magyarán egy adott fehérje több funkciót is be tud tölteni azáltal, hogy milyen térszerkezetet vesz fel. Ha úgy tetszik, ez a fehérje szintjén, ez a konformáció vagy térszerkezeti változás egy fajta fehérje mutációnak fogható fel. De még egyszer, a kódolt fehérje maga, az tökéletesen ugyanaz lesz. Tehát a két térszerkezetben az aminósavak tökéletesen ugyanazok. Na most jelen esetben a probléma abból adódik ennél a prionoknál, hogy ez az új fehérje szerkezet egy aggregátumot fog képezni. Tehát ezek az új fehér térszerkezetek lényegében ezek összekapcsolódnak egymással, és ilyen aggregátumokat fognak képezni. Jó, hát kit érdekel, néha történik egy ilyen változás. Ami itt tulajdonképpen a replikációhoz hasonló folyamat, jelent, és tulajdonképpen, ha úgy tetszik, egy ugyanolyan autokatalitikus folyamat az, hogy ha van egy ilyen aggregátumunk, az katalizálni fogja ezt az átalakulást az egészséges formátumból a beteg formátumba. Tehát, hogyha keletkezett egy ilyen aggregátum, egy rossz formátumú fehérjék tömege, akkor ez folyamatosan, minél több ilyen fehérjénk van, annál gyakoribb az átalakulás, és egy idő után a sejt tele lesz ilyen úgynevezett plakkokkal, aggregátumokkal. És lényegében, mikor a sejt osztódik, akkor ezek az aggregátumok is az utolt sejtekbe fognak belekerülni. Tehát van két sejtünk, jelen esetben ennél az egyszerű élesztőt vegyük, de ugyanez zajlik a szomatikus sejtekben is, tehát a testi sejtekben, emberben, hogy van két sejtünk, az egyikben az egészséges fehérjék vannak, sejtosztódáskor az egészséges fehérjék lesznek tömegében, míg máshol, ahol felgyülemlettek ezek az aggregátumok, ott pedig az aggregátumok osztódás után is mindkét sejt örökölni fogja ezt az aggregátum állapotot. Tehát, ha úgy tetszik, két különböző sejtünk lesz, az egyik aggregátum nélkül, és az aggregátum nélküli sajátságát átadja generációkról generációra, de ha történik egy protein szinten egy konformációváltozás, és elindul ez az autokatalitikus folyamat, tehát ez a gyűrűző folyamat, akkor a sejtek, egy másik sejtvonal pedig ezt fogja örökölni. Na most miért érdekes ez? Lesz két olyan, ha úgy tetszik, sejtpopulációnk, ahol az egyik sejtek kizárólag egészséges konformációjú fehérjéket fognak tartalmazni, a másik pedig a beteg konformációjukat. És ezt a sajátságukat örökölni, át tudják adni a következő sejtnek is. A sejtek tulajdonképpen genetikailag ugyanazt a fehérjét fogják kódolni. Tehát a fehérje maga, az aminosav sorrendje tökéletesen ugyanaz lesz. Ami különbség lesz, még egyszer az a térszerkezetben lesz, és ez a sajátság pedig átadódhat generációkról generációra. Lényegében az emberi betegségnél is pontosan ez zajlik, hogyha egyszer kialakultak ilyen plakkok a sejtben, valamilyen testi sejtben, akkor lényegében ezek kiszabadulva újabb és újabb sejteket tudnak megfertőzni, újabb, ezt az átalakulást fogják generálni folyamatosan, és ez vezet tulajdonképpen a sejtek elhalásához és később az egyed megbetegedéséhez. Rendkívül érdekes, hogy ezek a különböző konformációk nem mindig károsak. Tehát emberben például ez a plakképzés vagy agregátumképzés káros, de más élőlényekben nem feltétlenül. Tehát például ez a konkrét példa is, amit mutatok, ez azért rendkívül érdekes, mert itt ez a másik konformációnak is van funkcionális szerepe, amire most hadd ne térjek ki, különböző szabályozó funkciókat tölt be ez az agregátum is. Tehát azt lehet látni, hogy annak ellenére, hogy DNS szintjén tökéletesen ugyanolyan sejtjeink vannak, a prion jelenlét és a prion konformáció, prion térszerkezetű fehérje szintjén eltérések találhatók. Tehát lesznek olyan sejtek, amelyek nem fogják ezt mutatni, lesznek amelyek igen, és ezt a sajátságaikat át tudják adni generációról generációra. Tehát ebben a korlátozott értelemben fehérje alapú öröklődés is megvalósulhat. Köszönöm a figyelmet!
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Pál Csaba előadását közvetítettük az ELTE TTK-ról. Bevezetés a biológiába. Molekuláris genetika. A felvétel 2004 őszi félévében készült.